üdvözöllek szeretettel benneteket, és ha már ugye játszunk itt az évekkel, hogyha meg azt nézzük, hogy azelőtt mikor voltam utoljára, amikor a fiúk kicsik voltak, hát akkor még meg se voltak. Ugye akkor jártunk át ige hirdetőként, mikor még főiskolás hallgató voltam, és az valamikor 94 és 98 között volt, az pedig már bizony nem most volt, azóta eltelt 20-néhány év. Hát ahogy hallottátok ugye az adakozásra való felhívásból és a versből, ilyenkor mindenki karácsonyt ünnepel, adventet, mindenki ezzel foglalkozik, és hát én is olyan igét szeretnék olvasni, amit nyilván ez ihletett, és arról szeretnék beszélni, hogy adventistaként mi hogyan bánjunk ezzel, illetve hogyan lássuk meg az igébe azt az üzenetet, ami nekünk szól ilyenkor. Az ige a Zsoltárok könyve 40. része, tehát 40. Zsoltár, második versétől a 4. verséig, amit én az új fordítás szerint olvasok. Tehát Zsoltárok könyve 40, és a második verstől kezdve így szól. Várva vártam az Urat, s ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszapból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat, és bíznak benne. Anya, milyen ruhát vegyek föl, kérdezte egy kislány otthon. A legszebbet, angyalom, mondta az anyuka. A legszebbet erre a különleges alkalomra. Anya, mit tegyek az asztalra, kérdi a nagyobbik gyermek. Az ünnepi terítéket tett. A legfinomabb ételek legyenek ma az asztalon. Ma nagy nap van. Édesapátok érkezik haza. Nem láttuk már fél éve. Tudjátok, értünk dolgozik. Külföldön. Idő nem volt a felkészülésre. Hamarosan kinyílt az ajtó. Valaki valóban érkezett, nem más, mint a várva várt édesapa. Mindenki ölelgette, mindenki csókolgatta, öröm volt otthon. A kislánynak még arra sem volt ideje, hogy átöltözzön, csak az otthoni, csak a piszkos ruha maradt rajta. A teríték pedig milyen is volt? Egy ütött kopott vasfazék hiányos zománccal, s ráadásul az édesanya is könnyekkel küzdött, mert a legfinomabbat akarta főzni, de hát, ahogy ilyenkor lenni szokott, oda is égett, meg egy kicsit sós is volt. Már megint nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, mondja. Pláne most, amikor olyan fontos, hogy finom legyen. Az apuka leült, fekete gödrök voltak a szemei alatt a fáradtságtól, száraz, reszelős hangja, koszos a ruhája. De kit érdekel? Ő az édesapa, ő van otthon. Neki jár a legtöbb, a legszebb, a legpazarabb. Azaz, hogy járna. Jaj, csak jöttél volna fél órával később. Még csak fel se tudtunk öltözni, föl se tudtunk készülni. Még csak meg se tudtunk rendesen teríteni. Szabadkozott az asszony. Nem számít, mondja az apuka. Az a jó, hogy együtt vagyunk. Milyen jó, hogy így van, és bárcsak mindig így lehetne, mondta ő. És az a nap ünnep lett, hiszen együtt voltak, az egyszerű fazék többet ért, mint a legdrágább porcelán, és az otthoni ruha estéivé változott. A találkozás öröme szépítette meg a közös pillanatokat. Valóban nem másról szokás ilyenkor beszélni, mint az adventről, a készülődésről, úgy is, ahogyan a világ hiszi, egy kicsit, meg úgy is, ahogyan mi hisszük itt a gyülekezetbe. Ide kívánkozik az, amit szinte minden évben valamilyen összefüggésbe valaki biztos, hogy idéz a gyülekezetnek, Ellen White-tól a Boldog Otthon című könyvéből, a 383. 84. oldalakról, ahol a karácsonyról és a karácsonyi felkészülésről olvashatunk. Nem akarom felolvasni Isten mencs, hiszen hosszú, és gondolom többen ismeritek is, hanem hivatkozni szeretnék valami nagyon fontos dologra, amit ott megemlít. Többek között megemlíti, hogy vegyük figyelembe, hogy ilyenkor az emberek szíve nyitott az igazság befogadására, hiszen Jézus születését, vagy más fordítás szerint eljövetelét várják. Mindenki arra készül, nekünk pedig így kiváló alkalom, hogy beszéljünk Jézusról, az ő eljöveteléről, akár pedig a második eljöveteléről is. És hogyha nagyon őszinték vagyunk, és én csak arra 20-néhány évre gondolok vissza, amit már az egyházban, mint segén, majd felszentelt lelkész töltöttem, és tanár, ezt a témát hosszú évekig, sőt évtizedekig az egyház elhanyagolta. Mostanában ugyan kezd előtérbe kerülni a karácsony kérdése, még annak a megünneplése is, különösen a nagyobb városok, városi gyülekezeteiben, de most meg azt lehet látni, és hát kérdezik is, hogy egyben ezzel a világiasság valamilyen lelkülete is bejön a gyülekezetbe, és hát nem úgy ünneplik meg a karácsonyt egy adventista gyülekezetbe, mint például egy református gyülekezetbe, ahol a központban Jézus születése a kérdés. Nálunk, mintha egy kicsit nem tudnának vele mit kezdeni a testvérek, mintha erőltetnék, mintha valami olyan dolgot kényszerítenénk be vele, ami nem szükségszerűen oda való, vagy nem úgy való oda, ahogyan beszélünk róla. Ezért, vagy amiért egyáltalán adventi ünnepről beszélünk, vagy beszélhetünk, az visszamegy régen az őskereszténység korába. Ha az Új Szövetséget elkezdjük olvasni, az Új Szövetség írói szinte mindegyike hitte, hogy még életében visszatérhet Jézus. Pál levelei tele vannak ezzel a gondolattal, hogy Jézus visszajövetele már hamar meg fog történni. A második században, amikor már nem írták tovább a Bibliát, kezdtek berendezkedni a keresztények a földi életre, mert tudták, hogy Jézus késik. Ekkor még csak elméletben gondoltak arra, hogy késik, gyakorlatban még alig-alig tettek lépéseket a erre való berendezkedésre. A IV.-V. században azonban, amikor sejtették, hogy Róma uralma véget fog érni, és jól gondolták, hiszen az 5. században valóban véget ért, akkor azt gondolták, hogy Róma elestével Jézus visszajön. Felélettek tehát ezek a gondolatok. De Jézus nem jött vissza. Még a 400-as évek végén sem, még 500-ra sem, amikor a századforduló volt. És ezzel együtt, amikor megkezdődött a 6. század, a római birodalom már nem atyáskodott többé a világ felett, kezdtek felszaporodni az ünnepek, minden ünnep valamilyen módon arra emlékeztette a keresztényeket, hogy mikor mit csinált Krisztus. És hogy csak egyetlen egy dátumot feltétlenül említsünk, nem véletlen az, hogy úgy gondolkodunk, hogy az időszámításunk az Krisztus után, meg Krisztus előtt. Pontosan ekkor volt egy szkíta származású szerzetes, ki azt mondta, hogy micsoda dolog az, hogy még mindig Diokleciánus császár uralkodásának a 375. évét ünnepeljük, ahelyett, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus születésének valahányadik évét ünnepelnénk, és ő számolta ki, hogy szerinte mikor született Jézus, de ma már tudjuk, hogy ez nem volt pontos. A törekvés viszont, hogy időszámítás szerint vagy előtt ebből a századból ered, és ehhez a gondolkodáshoz köthető. Miért kellettek ünnepek? Miért vezettek be bizonyos ünnepeket a keresztények? Ünnepeknek, úgy a szombatnak is az a célja természetesen, hogy megszakítsák a mindennapokat, a szürke hétköznapokat, és különös alkalmakat teremtsenek valamilyenféle emlékezésre. Ugye megemlékezzél a szombatnapról, ott van a 4. parancsolatban. Nem csak Jézus halálára emlékeztek most már, de az időszámítás miatt a születésére is, amiről egyre inkább kezdtek megfelejtkezni az újabb generációs keresztények. Így megalapozódott az advent ünnep, és mint olyan a mai formájában, ahol 4 gyertyát gyújtanak, 4 vasárnap Jézusra emlékeznek. Eredetileg azonban a bizánci, tehát keleti kereszténységben nem 4, hanem mind a mai napig görög katolikusoknál vagy 5, vagy 6 gyertyát gyújtanak, hiszen a karácsonyi este előtt 40 nap böjtöt tartanak, és attól függően, hogy a 40 napba 5 vagy 6 vasárnap van benne, azt szerint díszítik a koszorút, és minden egyes héten meggyújtják a következőt. Nem is véletlenül említem ezt a gyertyagyújtást, hiszen mindenféle dolgokat szoktak mondani a gyertyák színéről, a váradalomról, hogy melyik mit jelent. Eredetileg a keleti kereszténységben, úgy ahogy ma is mondják, Krisztus király érkezésének az ünnepére böjtölnek, mert azt mondják, hogy ha december 24-én Krisztus király érkezik, arra fel kell készülni testileg, lelkileg, böjtel és imádságokkal, ilyenkor hetente, illetve egy héten többször is ima alkalmakat tartanak, hogy Krisztus király érkezéséről, az adventről elmélkedjenek. Mi adventisták persze nem a keleti, hanem a nyugati kereszténységhez tartozunk, Rómához. Nem böjtölünk 5-6 hétig, a nagy többség is csak 4 hétig készül, és ha őszinték vagyunk, ha semmilyen módon nem veszünk részt már a 4 hetes felkészülésben, akkor ez a készülés vásárlásról, takarításról, bosszankodásról, mi szükség erre az egészre, kezdetű történet, és egyebekről szól, aminek semmi köze se az ünnephez, pláne nem Krisztus király érkezéséhez, vagy valamilyen keresztény tartalomhoz. Mi a lényege tulajdonképpen ennek a készülődésnek, hogy fejezi ki, vagy fejezheti ki Krisztus király érkezésére való készülődést ez az ünneplési lehetőség? Az ige, amit felolvastam, szándékosan olyan ige, ami tartalmazza a 4 legfontosabb gondolatot. Azt a 4-et, ami tulajdonképpen eredetileg lenne a nyugati hagyományban a 4 gyertyának a lényege. Az első a várakozás fontossága, a második lesz a felkészülés, tudomásul vétele, a harmadik a szabadítás élménye, és a negyedik pedig a misszió, amikor megszületik Krisztus király, tehát Jézus, hogy hirdessük a világnak, hogy megváltó született. Menjünk tehát sorba, de olvassuk el még egyszer az igét, hogy erre a 4 szóra figyeljünk. Várván vártam az Urat, lehajolt hozzám, meghallotta a kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszabból, sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét, sokan látják ezt, félik az Urat, és bíznak benne. Az első tehát, az első gondolat a várakozás. Mit jelent vajon a Zsoltárban ez a rövid megjegyzés, hogy várván vártam? Hogy lehet várván várni? Nagyon sokféle értelmezés lehetséges, legalább 6. A várván az azt jelenti, hogy tudom, Isten nem fog magamra hagyni. Új szövetségi értelemben tisztában vagyok azzal, hogy Jézus vissza fog jönni, tehát olyan módon élek, hogy folyamatosan kifejezzem a várakozást. Lehet, hogy nem fejezem ki minden imámmal, hogy ott van a hitem központjában ez a várakozás, de azért a fejemben valahol mindig ott van, hogy úgy kell élnem, hogy Jézus vissza fog jönni. Ezért tehát a várván mindig egy ilyen folyamatot jelző szó, úgy mondjuk melléknév, hiszen a hogyan kérdéssel választ. Nagyjából megfelel a mi hitünknek, és azon belül a mindennapi adventista gyakorlatnak is, hangsúlyozom jobbára, hogyha így gondoljuk és így élünk. De a várván vártamnak van egy másik fele is, a vártam, ahol nem a múlt idő a lényeg, hogy vártam eddig, és most már akkor nem várom tovább, hanem az idő benne a lényeg, hogy miközben folyamatosan várakozok, most ebben a pillanatban, amikor imádkozom, tehát a Zsoltárosra gondoljunk, akkor most valami különleges módon vágyom arra, hogy találkozzak az Úrral, mert most valami miatt szükségem van rá. Most szükségem van a vele való találkozásra, tehát így egy kettős váradalom van előttem. Mit is mondtunk? Mi az ünnep egyik lényege? Ugye a várakozás. Miért kell várakozni és emlékeztetni magunkat az Úr érkezésére? Talán azért, mert elfelejtjük. hadd bontsam le így, hogy szombatról szombatra azért kell gyülekezetbe menni, mert elfelejtjük, hogy Jézus vissza fog jönni. Nyilván nem ez a cél, és nem ezért van az ünnep, vagy vannak ünnepek, hanem valami egész másról van szó. Hadd érzékeltessem ezt egy saját példával. Amikor annak idején Angliában tanultam, 2001-2002-ben, ugye a gyerekek még kicsik voltak, Anikó még meg se született, vittem magammal kis fényképeket, még nem okostelefon, táblagép, csak egyszerű papírképek voltak, és a ruhás szekrény ajtajára így kiragasztottam a képeket. Minden reggel, mikor felkeltem, az volt az első, hogy láttam a családi képeket, és tudtam, hogy kiért dolgozok, miért kell hazajönnöm. Egy szóval mindig emlékeztetett valakikre az a néhány kép. Volt egy szobatársam, egész pontosan három, mert mindig cserélődtek a szobatársak, nem bírták a iskolát. És hát mind a háromtól megkaptam külön-külön azt, hogy minek teszed oda a gyerekeid képét, annál nagyobb a honvágyad, annál nehezebb, annál jobban fogsz hazavágyni. És azt mondtam nekik, hogy ez szerintem nem így van, hanem ha nem látod magad előtt a célt, akkor nem tudod, hogy miért küzdesz, miért csinálsz valamit. És amikor hazajöttem az első szünetre, a egyéves tanulmány útról, és Erik fiam megölelt, az ölelésnek egészen más volt a értelme. Találkozás. Készültem rá, várakoztam. Amikor pedig lejárt a egy tanév, akkor még jobban éreztem annak az ölelésnek a fontosságát. Régen volt már, de nem fogom elfelejteni soha, mert ezek a találkozások mindig ilyenek. Bizonnyal ismeritek ezt a verset, mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten, ugye Ady Endre, az Úr érkezése, pontosan erről a találkozásról szól. Miért is kell várakozni várakozás közben is? Mert szeretnénk átélni a találkozás örömét. És mi az ünnepből? Éppen ami hiányozni szokott a mai embereknek, pontosan az isteni rész. Megvan a vásárlás, az étel, a lakás kitakarítása, a családdal való találkozás sokaknak, másoknak épp a hiánya. De az emberek szinte már egymást ünneplik, egymást ajándékozzák, és teljes egészében kimarad belőle Isten. Igaz, a szándék jó, hiszen örömöt akarnak szerezni egymásnak, és még ennek ellenére is kiüresedik, ellaposodik minden. És amiről ilyenkor beszélni kell az embereknek, az az isteni rész. Ti, adventisták, azért vagytok másak, mert. És a mert után meg kell mutatni, hogy hol van a várakozásunkban az az isteni rész, ami nincs meg a világnak. A másik szó a Zsoltárban a felkészülés, ami a gyertyához kapcsolható. Hogyan is olvassuk az igében? Lehajolt és kiemelt. Miért is? Az ember annak ellenére, hogy úgy gondolja, Krisztus közösségében él, nagyon könnyen bele tud feledkezni a mindennapok munkájába. Amikor végezzük a feladatainkat, úgy érezzük, hogy nagyon fontosak vagyunk. Mindenki a saját, egy nélkülözhetetlen ember. Időnként túlzottan is fontosnak érezzük magunkat, és hát uram, bocsánat, de túl nagy jelentőséget tulajdonítunk mindennek, amit itt a Földön csinálunk. Ezek miatt pedig megfelejtkezünk Istenről a hétköznapokban. Mi lenne, ha egyszer csak jönne Jézus? Nem mondhatnánk neki, hogy bocsánat, hát épp a munkahelyemen vagyok, és egy munkadarabot kell reszelnem, vagy egy üzleti projekten dolgozok, és éppen most készülök aláírni egy nagyobb szerződést, ami sok millió forintról szól, és hát tudod, Jézus, gyere vissza majd a műszak után, amikor ráérek veled foglalkozni, vagy reggel, amikor éppen a reggeli dicséretet elolvastam, és még éppen lelkileg olyan állapotban vagyok, hogy be tudjalak fogadni, mert a kettő közt valahol nem érek rá. Képzeljük el, hogy látogatást kellene tennünk egy minisztériumba. Én egyszer legény koromban voltam egy ilyen helyen, a határon túli magyarok hivatalába kellett mennem Budapesten. Ez akkor a Kossuth tér 4 szám volt, a parlament háta mögötti épület, és hát volt időpontom, bejelentkeztem, ugye vittem a személyigazolványt, a portán beírták az adataimat, mellém állt egy egyenruhás biztonsági őr, és bekísért egy szobába, hogy ott foglaljak helyet, találok ott teát, kávét, kekszet, amit kérek, fogyasszak nyugodtan. 10 órára kellett mennem a illető személyhez, és hát 10 óra 10 perckor hívott be, nem volt benne nála senki. Nem azért kellett 10 percet várnom, mert éppen mással tárgyalt, hanem elmondták, hogy hát a protokollhoz, a magatartáshoz hozzá tartozik, hogy bárki, aki bemegy a miniszterhez, az üljön le, gondolkodjon, készüljön föl rá, hogy mit fog mondani, mit fog hallani, hogy fog viselkedni, rendezze egy kicsit a gondolatait csendbe. Nagyon fontos, csak utána léphetünk be. Mindez 1993-ban volt, nagyon régen már. Hát az ünnepi felkészülés is valami ilyesmi, az ember rendbe szedi magát Isten előtt. Erre szolgálnak a szombatok is, elfben hétről hétre rendbe szedjük magunkat. Már nem ruházatilag gondoltam, mert arról külön lehetne beszélni, hanem elsősorban a gondolatainkat, a lelkünket és úgy mindent, ami bent van. Mindezt tesszük úgy, hogy az Isten jelenlétébe szeretnénk kerülni, és arra az időre, míg az igét olvassuk, beszélünk róla, imádkozunk, éneklünk, addig valósággal az Isten jelenlétébe is kerülünk. Az adventi készülődésnek is ez a lényege. Mindkettőnek. Annak is, amit az egyház eredetileg azért vezetett, hogy Krisztus király érkezésére készüljön lélekben, de az is, amit mi ez alapján mondunk adventisták, és a lényeg ugyanaz, hiszen mi is Krisztus király érkezéséről beszélünk, aki majd vissza fog jönni. Én megint Ellen White-ra szeretnék hivatkozni, aki a felkészülésről egy nagyon érdekes dolgot ír. Ugye a 19. század kulturális körülményei között nagyon sok dolgot írt arról, hogy abban a társadalomban hogyan viselkedjenek az emberek. Volt két nagyon elgondolkodtató témája, amit ma erősen félreértünk, és teljes egészében nem úgy idézzük, és nem úgy beszélünk róla, hogy kellene. Egyik a cirkusz, másik a színház. Biztos olvastátok mindkettőt. Ne menj cirkuszba, mert kínozzák az állatokat, ne menj színházba, azért, mert ott világias lelkületet látsz. Több szempontból is feltett kérdés gyakran előjön, hogy keresztény ember számára helyén való-e ezeknek a helyeknek a látogatása. Sokan egy időben törvényt csináltak belőle, még a 70-es években, ismerem a történetet, Szigeti Jenőtől, szegedi gyülekezetből 10 fiatalt zártak ki, mert elment egy filmet megnézni, ami a Gyöngyvirágtól Lombhullásig című természetfilm volt a moziba, fekete-fehérbe, mert színház. Sokan így értelmezték. És mivel az ember a törvénytől irtózik, ma már kérdést figyelmen kívül hagyja, pedig a cirkusz megvan otthon, színház megvan otthon, úgy hívják, hogy lapos tévé, nem? Meg most már a színház megvan internet formájába, és tulajdonképpen a lényeget, azt nem értjük, amit Ellen White ezzel az egésszel üzenni akart. Valami olyasmit, hogy tételezzük fel, belemélyedsz ezeknek a dolgoknak az élvezetébe, elmélyülsz benne, és közben visszajön Jézus. Mondjuk, amikor cirkuszban vagy színházban vagy. Akkor kész vagy-e? Tudod-e azt mondani Jézusnak, hogy megyek, elkészültem? Megengedheti-e magának egyáltalán egy keresztény ember, hogy bármilyen helyzetbe kerülve is azt mondja, hogy most még nem vagyok kész, majd. Ekkor meg ekkor leszek. Nem kellene egész életünkben ilyen értelemben a felkészülést gyakorolni, és arra odafigyelni, hogy bármikor erre a hívásra felelni tudjunk, és azt mondom, hogy Uram, készen vagyok, itt vagyok, te kegyelmed által megállok előtted. Erről szólnak az ünnepek, és ez az egyik cél, hogy ilyen módon készítgessük magunkat a Krisztus király érkezésével való találkozásra. A harmadik szempont a Zsoltárban a szabadítás élménye. A sziklára állított, és új éneket adott a számba. Van egy dolog még, amiről az ember nagyon könnyen megfelejtkezik a hétköznapok tevékenységei miatt, ez a szabadítás, a szabadulás élménye. Nem véletlen, hogy egyházunk hitelvei között található a Megváltás élménye című tanulmány, annak idején, mikor keresztelendőket tanítottam sokat, mindig ott volt, hogy erről az ember mit mondjon, hát az élményt azt nem tanítani kell, azt megélni, nem? És amikor azt mondja, hogy megéltem a szabadulást, akkor tudom, hogy micsoda, tehát hogy tanítsam meg neki azt, hogy a Krisztussal való élmény elméletbe mit jelent. Azért mégis van benne valami cél, hogy miért tette generál konferencia hitelvek közé ezt, és miért egyenrangú a szombatról szóló tanítással, vagy akár a többi elvünkkel. Az ember ugyanis úgy van Krisztussal, hogyha megérinti az ige, akkor élményként átéli újra és újra találkozást. De aztán kilép a mindennapokba, és el is felejti. Ezért vezették be a reggeli dicséreteket, hogy amikor felolvasod magadnak, akkor egy pillanatra visszaidézd a Krisztussal való találkozás fontosságát, vagy legalább azt a néhány percet megszentelve töltsd, amíg azt olvasod. Ez azonban kevés, mert a szabadítás élményének meg kell jelennie koncentráltabban is az életünkben, ha ünnepnek ez a harmadik lényege. És éppen itt beszéltünk ugye az Isten tisztelet előtt, hogy mit is jelent neked a szombat. Elmondta Józsi, hogy ha nem lenne hova jönni szombaton, akkor óriási nagy probléma lenne, mert hiányozna neki. Ez az, amit élményszerűen megél az ember. És ugye, ha már Zsoltárok és Ószövetség, akkor hadd mondjam így, hogy melyik az a bibliai könyv az Ószövetségben vajon, ahol az élményt azzal fejezik ki az emberek, egy szabadulás élményt, hogy egymásnak ajándékot adnak. Vajon tudjátok ezt a bibliai könyvet? Mondd hangosan. Eszter könyve, bizony. És tudjuk-e azt, hogy ez mind a mai napig egy nagyon fontos zsidó ünnepnek az alapszövege, amit pedig Purimnak nevezünk, mert ebből a könyvből vezetik le az ünnepnek úgymond az alapgondolatát, ahogy a mi karácsony, például az evangéliumok. De miről van ott szó? Izrael megszabadult Ahasvérus, vagy Xerxész, perzsa király zsarnokságától, haláltól, és hogy Isten megszabadította őket a legkeményebb elnyomás alól, amit átélhettek, örömükben ajándékot küldözgetnek egymásnak a zsidók, hogy kifejezzék, vagy megosszák ezt az örömöt. Tehát megjegyzi a könyv, érdemes az utolsó sorokat olvasni, hogy ez a szokás él mind a mai napig a zsidóság között. Miért adtak egymásnak ajándékot? Hogy megosszák és újra átéljék az örömöt. Nem tudjuk biztosan, de nagyon valószínű, hogy zsidó forrásból ered az a mondás, hogy jobb adni, mint kapni. Ugye hallottuk már sokszor. Nagyon sok dolog a zsidó kultúrából ered, onnan vette át a nyelvünk és a szokásunk. Helytelen dolog-e például, ha ünnep alatt megajándékozzuk szeretteinket valamivel? Nyilván nem. Bizonnyal ti is úgy vagytok vele, mint én, hogy amikor megtértem, vagyis megértettem a Krisztus szabadításának a lényegét, akkor úgy éreztem, hogy ezt az örömöt feltétlenül meg kell osztanom másokkal. Be is állítottak igehirdetőnek, ez volt az az időszak, amikor kezdtem ide járni, és azóta igyekszem magam módján ezt a Krisztus élményt újra és újra megosztani. És az a csodálatos, hogy ezt megértjük, nem várjuk, hogy bárki adjon, hanem inkább hiányérzetünk támad, ha mi nem tudunk adni, ha mi nem tudunk részt venni ebbe. Hát ez a lényege annak az élménynek, amit nem lehet elméletbe megtanítani, hogy mit jelent, hanem bizony átélni kell. Viszont jön a negyedik utolsó gondolat, a missziója a szabadításnak. Azt mondja a Zsoltáros, hogy sokan látják és ezért félik az Urat. Vajon mit látnak az emberek, ha néznek bennünket, hogy félik az Urat? Hát hadd mondjam azt, hogy ott sem egészen új volt minden akkor, amikor a Zsoltáros írta, mint ahogyan kellett volna lennie. A zsidóság nagyjából Krisztus előtt 200-zal pártokra szakadt, és ez a pártoskodás vagy felekezetbeni különbség, úgy, mint ahogy ma is van, azt hozta a gyakorlatban, hogy a messiás várásban nem fért bele Jézus Krisztus, mert mindenki másféleképpen gondolkodott arról, hogy ki a messiás, vagy ki lehet a messiás, és hogy mikor kell annak eljönni. Az ünnepeik már nem arról szóltak, hogy milyen nagy az Isten, és hogyan szabadít meg bennünket, hanem milyen nagy a zsidó nép, milyen hősies, milyen sok mindent tesz. Pontosan olyanná váltak, mint ma a kereszténység, elvilágiasodott, Istentől távolodott, és még büszke is arra, hogy eltávolodik, és már csak hagyományokról beszél. Ha ez nem így lenne, az emberek minden ünnepben keresnék az Isten élményt. A pogányok pedig látnák, hogy milyen erősek vagyunk, és nem alagutat építenének a határon a migránsok, hanem elmenekülnének, mert azt mondják, hogy ide én nem akarok belépni, mert akkor olyan házasságom kell legyen, mint a keresztényeknek van, olyan erkölcsök szerint kell élni, mint a keresztényeknek, inkább távolról szemlélem, mintsem, hogy részese legyek. De mivel nem így vagyunk, így inkább védeni kell magunkat tőlük. Nem véletlen a történelemben, hogy az 1500-as években támadt a török, és 150 évig uralkodott Magyarország felett, ekkor volt a kereszténység a leggyengébb. Ekkor állt legtávolabb az isteni értékektől, pont úgy, mint most. Nyilvánvalóan az idegenek kérdését nem mi fogjuk megoldani, pláne nem a gyülekezeteinkben, de otthonainkban nagyon sokat tehetünk azért, hogy bennünket látva féljék, tiszteljék az Urat, úgymond a pogányok is. A pogányokat azonban nem kívül kell keresni, valamilyen kerítésen kívül, akár a gyülekezet kerítésén kívül, hanem sokszor saját magunk között, hiszen mások, bárki, aki kereszténynek tartja magát, úgy gondolhatja, hogy minden rendben van nála, mert ő féli az Urat, de nem biztos, hogy azt az üzenetet hordozza és azt közvetíteni, amit kellene. Valaha vallás történelemből tanultam, hogy a vallás és a kultusz, vagy másképpen a hit és a babona közötti különbség egy nagyon egyszerű dolog. A vallás Isten tiszteletéről és félelméről szól, a kultusz vagy babona pedig az Istentől való félelemről szól. Így a hál' Isten hit, meg a ja Isten hit az a babona, amikor pedig kapcsolatom van az Istennel és élményem van, az a vallás. Nem tudom a választ arra a kérdésre, hogy mit látnak az emberek babonát, kultuszt, vagy vallást és hitet, de tudom nagyon jól, hogy valami hasonló folyamat érzékelhető közöttünk is, mint a világban. Jó dolog a Facebook, nézi az ember, hogy kik hogy élnek, látni, hogy olyanokat posztolnak az adventisták, hogy meghívókat hordanak evangelizációra, igaz? Könyveket árulnak, állnak a piacon, prédikálnak, ilyen képeket szoktak posztolni általában. Wellness, kirándulás, vendéglő, és lehetne folytatni. Mintha ezekre lennénk csak büszkék. Olyan, mintha az elkötelezettségünk, ami mások irányába szól, már alábbhagyott volna. Aztán marad az a fajta érzet, hogy úgyse leszek kész soha az Úr eljöveteire, meg hát megver az Isten majd valamivel. Tehát esetleg megállhatok kegyelem által, de hát hol van még az? Majd egyszer valamikor, amikor lesz a nagy nyomorúság, meg valamilyen dolgok, amiket azt se tudunk, hogy már micsoda, majd akkor hátra megsegít az Isten. És így nem lehet gondolkodni. Ezért zárszóként néhány gondolat. Vajon milyen ruhát vennél fel, ha a királyok királyával, a világ világosságával találkoznál? Ha tudnád, hogy ma oda kell menni, készülnél? Megterítenéd a legszebb asztalod? Tudjuk a Szentírásból, hogy neki csak egy istáló és egy jászol jutott. Kemény asztalos munka, kérges tenyér, megaláztatás, majd az akkor ismert egyik legborzasztóbb halál. Nem várta senki, nem készített neki ruhát és hajlékot senki sehol. Ő csak, idézőjelben, megjelent. Amikor a világnak leginkább volt rá szüksége, akkor jelent meg. Nem öltözött ünneplőbe, nem várta, hogy a legszebb asztalhoz ültessék, mégis megváltotta az egész világot. Sokan letértek már a kereszténység útjáról, mindenki megváltó akart lenni, nagy politikai eszmék voltak a világban, és csak azok maradtak talpon, akik egyedül a megváltót követték, és követik. Ha tudnád, hogy közeledik, vajon díszbe öltöztetnéd-e a szíved? Hogyan terítenéd meg a lelki asztalodat? Jézus nem kér terített asztalt, az elhangzottak jegyében csak annyit, hogy egy, várakozva, kettő, készüljünk, három, miközben felemel bennünket a mindennapokból, mi, negyedszer, ezt hirdessük. Ez legyen a mi missziónk. És hogyha ilyen módon kiábrázoljuk az életünkkel Krisztus kegyelmét, hogy hogyan változtatja meg az életünket, akkor az emberek Krisztusra lesznek kíváncsiak, nem ránk és nem a mi egyházunkra. Hát ez a mi missziónk, és ebben segítsen bennünket az Isten, hogy maradéktalanul tudjuk ezt a küldetést betölteni és ennek eleget tenni Isten kegyelme által. Amen.